Sziasztok, üdvözlöm a Nyugat podcastjének hallgatóit. Két fontos dolgot szeretnék közölni veletek. Az egyik az, hogy itt van az 1% felajánlásának az időszaka, és ne felejtsétek el támogatni a helyi független sajtót, vagyis a Nyugatot, mert nekünk is felajánlhatjátok az 1%-otokat. A másik fontos dolog pedig, hogy most két nő beszélgetését fogjátok hallani, bevállaltan két nő beszélgetését. Vendégen Dobrev Klára, EP képviselő, a DK elnöke és a legismertebb magyar női politikus.
Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a stúdióba! Ettől függetlenül nem azt jelenti, hogy mi nem fogunk komoly dolgokról beszélni, de ha lehetőségem van arra, hogy a legismertebb magyar női politikussal beszélgessek, akkor koncentráljunk egy kicsit arra, hogy ön nő. Női politikus, 2026-ban női politikus. Ugye ebben az elmúlt egy évben nagyon sokat változott a világpolitika. Jött egy Trump, és mondhatnánk azt, hogy egy kicsit újra férfi központú lett a világ. Elindult valami változás talán a nők helyzetében. Fontosabbak lettek a női politikusok, vagy több női politikus volt az európai politikai életben is. Mi változott azóta? Érzi-e azóta, hogy visszaállt egy kicsit a rendszer, újra férfi központúbb lett a politikai élet, vagy nem? És mit jósol, és mit gondol erről?
Hát azt látom, hogy agresszívebb lett a politika, és ez nem jó. És az agresszivitással nagyon sokszor együtt jár az is, hogy háttérbe szorulnak a női politikusok. Magyarországra ez különösen igaz, hiszen azt látjuk, hogy a magyar kormányban egy darab nő nincsen. De a nemzetközi politikában is én azt látom, hogy például Trump személyével megjelenik ez a macho-agresszív stílus, most nevezzük így. Ugyanakkor az európai politikában meg azt látom, hogy továbbra is azért igyekeznek azt a higgadtabb, megfontoltabb, egyébként nekem sokkal szimpatikusabb politikai tartalmat vinni.
Ugye, ha nézzük a magyar női politikusok helyzetét, akkor valóban a kormányban nincs egy női politikus sem, és ha megnézzük, hogy mi történt azokkal, akik fontos pozícióban voltak a magyar politikai életben, sok pozitívumot nem mondhatunk el. Egy nőnek, ha politikával akar foglalkozni, fel kell levenni a férfiak stílusát. Férfiassá kell leválnia, agresszívebbé kell leválnia.
Én nagyon úgy gondolom, hogy nem. Én azt szoktam mondani, hogy mi nők egyébként nem vagyunk se okosabbak, se szebbek, se intelligensebbek, mint a férfiak, csak pont olyan okosak vagyunk, pont olyan szépek és pont olyan intelligensek. Ezért gondolom azt, hogy amikor döntéshozatalra kerül a sor, akkor nagyjából miután az országban fele-fele arányban vannak nők és férfiak, ezért a döntéseket is nagyjából fele-fele arányba kellene meghozni. Ehhez képest Magyarország az egy rendkívül macsó ország a politikai döntéshozatal tekintve. Én nagyon sokszor hallom azt, hogy a politika az nem nőknek való, mert túl kemény. Vagy gyengébbik nem, ugye szokták ezt is mondani. Hát én azt tudom mondani mindenkinek, hogy én magam körül csak kőkemény nőket látok. Szóval amikor valaki azt kérdezi, hogy mit jelent az erő, akkor szerintem ne keverjük már össze az erőt és az erőszakot. Szerintem az erő, amikor valaki egyedül nevel föl egy vagy két vagy három gyereket, és ezt többségében nők teszik. Az erő, amikor napról napra el kell kísérni mondjuk a haldokló hozzátartozót, és azt is nők teszik. Tehát ha az erőt nem keverjük össze az erőszakkal, akkor én ebben az országban kőkemény nőket látok.
Ha úgy vesszük, a férje, vagy a volt férje is az ön politikai harcából végül is önkerült ki győztesen. És egy éve már annak, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonult, és ön lett az, aki előtérbe került, egy év alatt nagyon sok mindent tapasztalhatott és kaphatott, nem bánta-e meg ezt a döntést?
Hát először is nem gondolom, hogy politikai harc lett volna a volt férjem is közöttem.
Akkor egy politikai döntés.
Az ő visszavonulásával. Nagyon sokan megkérdezik, hogy jó, de miben változott a DK. És mindig elmondom, hogy magában egyébként értékrendjében, alapelveiben, mi továbbra is az európai baloldali párt vagyunk. De az tény és való, hogy különösebben a modern politikában az első számú vezetőnek a habitusa, az nagyon meghatározza egy politikai közösséget. És Talán éppen azért, mert nő vagyok, erről ritkábban szoktam beszélni, tény és való, hogy az én politikai habitusom az nagyon más. Én kevesebbet szoktam beszélni nagy történelmi küldetésekről, összefüggésekről, nem mint hogyha nem lenne róla véleményem, vagy ne olvasnék nagyon sok történelmi, politikai, filozófiai eszmefuttatást, hanem azért, mert én őszintén abban hiszek, hogy egy politikusnak az a feladata, hogy hogyan lesz az embereknek jobb az élete itt és most és konkrétan. És látom ezeket a Orbánt például, aki állandóan a magyarság küldetéséről és a Kárpát-medencei történelmi missziónkról beszél, miközben nem tudja megoldani, hogy ne a magyar nyugdíjasok legyenek a legszegényebbek ebbe az országba, vagy ne a magyar bérek legyenek a legalacsonyabbak Európában. Szóval azt hiszem, hogy nőként az a fajta praktikusság, az a fajta konkrétság, hogy egyébként politikusként neked az a feladatod konkrétan, hogy segítsél az embereknek, ezt én erőteljesebben érzem saját magamnak, most nem csak baloldaliként, hanem talán női politikusként is.
Amikor azt mondtuk, hogy egy éve átvette a DK vezetését, vagy majdnem egy éve, akkor azon kívül, hogy az ön politikai szerepe megváltozott, tulajdonképpen a külseje is megváltozott. Tehát ez a kettő valahogy hogy van összefüggésben?
Hát, az most gondolom a hajamra gondolás.
Igen,
sorban,
igen.
Ugye? Az az igazság,
és az az érzésem még, hogy az öltözködésében is nőiesebb lett.
Hát, azt nem tudom, tehát, hogy abban nem lett egy teljesen új gardoba.
De nyilvánvaló, hogy a haj elsősorban.
Igen, de az az igazság, akkor most elárulom a nézőknek, hogy nekem ez az eredeti hajam. Tehát nekem egy nagyon göndör hajam van, amit hosszú éveken keresztül, majdnem 20 éven keresztül húztam, vontam, keratinoztam, minden reggel főnöztem, igyekeztem megóvni mindenfajta párától, nehogy azonnal összeugrott és összegöndörödött, és talán elérkezik minden nő életében az a pillanat, amikor azt mondja, hogy na, akkor most elegem van, tehát tényleg, akkor legyen olyan, amilyen, és hogy őszinte legyek, már magam se tudom, hogy miért akartam én feltétlen egyenes hajat magamnak, és minden reggel nyertem majdnem 10 percet azzal, hogy nem kell vele foglalkozni, csak megmosni és hagyni megszárítani. Hát sokan vagyunk így nők, ugye? Akinek egyenes haj, az göndört akar,
igen,
akinek
azt,
meg göndör az egyenes.
Azt akartam mondani, hogy ez annyira tipikus, csak az életben aztán, mikor találkozunk vele furcsa, de igen. Valóban, aki göndör, az ki akarja egyenesíteni, aki
ez
meg egyenesbe
van.
Akarja göndörítani.
De lehet, hogy az embernek elérkezik az a pillanat, amikor ilyen könnyebben is elfogadja saját magát, és elfogadja saját ilyen. És egyébként rendszeresen kócosítnak is érzem néha magam, valószínűleg egy kicsit ilyen rendezettebb akartam mindig lenni, és most már bátran vagyok kócos.
Oké. Akkor kérdezzük meg ezt a kócos politikai vezetőt, hogy nőtt, a férfiakról. Tehát három férfi nevét mondanám önnek. Az első kérdésem az, mert Szombathelyen vagyunk, hogy milyen politikusnak tartja ön Ceglédi Csabát?
Egy rendkívül bátornak. A NER rendszerével soha nem kötött alkut. Ezek a fideszesek se kiköpni, se lenyelni nem tudják évek óta. Én nagyon becsülöm azt a küzdelmet, amit Csaba csinál. És mindemellett, akkor ha beszéltünk arról, hogy női politikusként mit tartok a legfontosabbnak, Csaba képviseli azt a politikát, amit én a kormányzásban is látni akarok. Csaba évek óta Szombathelyen az emberek hétköznapi ügyeivel foglalkozik. Én nem tudok úgy találkozni a Csabával, vagy beszélni vele telefonon, hogy ne azt mondja, hogy ja, bocs, le kell tegyem, mert valaki jött hozzám. Ezzel is egy problémával. És szerintem ez egy politikus feladata. Tehát Csaba képviseli azt az egyébként baloldali politikust, akit én ideálisnak tartok. Nem csak önkormányzati szinten, hanem a parlamentben is. Én azt akarom látni, hogy a parlamentben kezüket, lábukat törjék össze a parlamenti képviselők, hogy konkrétan tudjanak segíteni például a szombathelyi embereknek egészségügyben, nyugdíjban, lakhatásban, bérekben, szakszervezetben, hogy ne lehessen minden melóst kizsákmányolni és bármit megtenni velük. Én ilyen parlamentet szeretnék látni.
Milyen politikusnak tartja Magyar Péter?
Nagyon ellentmondásos politikusnak, és azt látom, hogy nagyon erőteljesen képviseli azt a fajta politikát, amellyel nekem egyébként nagyon sok kritikám van. Én ezt eddig csak a Fideszben láttam, ez a mindenki takarodjon el, aki nem úgy gondolkodik, mint én, annak nincs ide, nincs igaza. Én nem örülök annak, hogy ez átjött az ellenzék oldalára is. Szerintem nagyon sokan örülnek annak, hogy az ellenzék oldalán megjelent egy olyan politikus, mint amilyen Magyar Péter, vagy mint amilyen a Tisza párt. Különösen mondjuk például azok a jobboldaliak, vagy volt fideszesek, akik eddig mondjuk tele lett a hócipőjük Orbánékkal, ezért azért amazért, kicsit hamarabb is tele lehetett volna a hócipőjük, de nem baj, hogyha most jöttek rá, hogy ez nem egy jó kormány, de nem volt eddig kire szavazni az ellenzék oldalán. És most megjelent valaki, aki mondjuk a náci Vasalbert idézeteit rakja föl a Facebookra, Csurka után ő is fölveszi a Bocskait, és úgy jár politikai színpadra, vagy elzarándokol Erdélybe szavazatokért. Ilyen politikus eddig az ellenzék oldalán nem volt. És ezt most minden cinizmus és irónia nélkül mondom, hogy az Orbán rendszer leváltásához szükség van azokra, akik eddig hittek ebbe a Fideszbe, osztoznak vele azzal a világnézettel, amit a Fidesz képvisel, de most már hajlandóak szavazni ellene. De az ellenzéki szavazók egy másik része pedig azt mondja, hogy befogom az orrom. Nem tetszik Vasalbert, nem tetszik a Bocskai Csurka után, nem tetszik az a politika és a stílus, amit képvisel Magyar Péter, de szavazok rá, befogom az orrom, föladom, vagy nem foglalkozom azzal, amiben ebben hittem. És őszintén mondom, ha nem a Fideszre, sem nem a Mi Hazánkra szavaznak, az is rendben van. De meg kell érteni, hogy nagyon sok százezer ember van, aki nem bízik Magyar Péterben. Demokrata vagyok, ezért pontosan tudom, hogy azok, akik egyébként volt fideszesek vagy jobboldaliak, azok például nem bíznak a demokratikus koalícióba vagy bennem. Nem fognak rám szavazni, nem fognak a DK-ra szavazni. És ez tök rendben van. Meg nem is akarom, mert olyan kompromisszumokat kellene kötnöm az értékrendemmel, amit nem is akarok megkötni. Éppen azt jelenti demokratának lenni. De sok százezer ember van, aki nem bízik Magyar Péterbe, és őket ugyanúgy el kell vinni szavazni. Mert a végén a mozgósítással a Fidesz minden szavazóját el fogja vinni. A Mi Hazánk bent lesz a parlamentben. A határon túliak, azok Orbánra fognak szavazni. Ezeket, hogyha így összeadjuk darabonként, ja még a nemzetiségi képviselő, akkor 10-13 mandátummal indul a Fidesz. Nem a legnagyobb párt adja a miniszterelnököt, hiába nyeri meg a Tisza a választást, remélem. Nem ő adja a miniszterelnököt, hanem a parlamenti többség. Ezért, ha a Fidesz Mi Hazánk összeáll, akkor újra Orbánnak hívják a miniszterelnököt, már pedig össze fognak állni. Ezért elementáris érdekünk, hogy minden Mi Hazánkos képviselőt egy DK-s tudjon ellensúlyozni. Úgyhogy ebből a szempontból egy új típusú politikus az ellenzék oldalán, de nem fog tudni egyedül győzni, ezért kell oda egy erős DK frakció.
Milyen politikusnak tartja a volt férjét, a Gyurcsány Ferencet? Mi az, amit tanult tőle, és mi az, amiről azt mondta magába, hogy én ezt nem fogom megismételni, és nem fogom így csinálni?
Egy nagyon karizmatikus ember, személyiség és politikus is, akinek nagyon határozott értékrendje van, és ezt az értékrendet, erre mondtam azt, hogy a demokratikus koalíció maga elvei meg értékrendjén nem változtatott. Nem gondolnám, hogy ez úgy merül föl, hogy valamit nem fogok ilyen nagyon tudatosan. Én nagyon más vagyok. Más típusú ember vagyok. Ugye az elején mondtuk, lehet, hogy azért ismert nő vagyok. Én keresem, hogy mi az, ami közös bennünk a politikában. Nekem van szókincsem ahhoz, hogy bárkit elküldjek melegebb éghajlatokra. Tehát én tudok nagyon kemény lenni, de őszintén hiszem, hogy a politikában vitatkozni kell. Minél inkább és érvekkel. Őszintén hiszem, hogy mindenkinek beszélgetnie kell egymást, hogy az, aki velem nem ért egyet, akár politikai stratégiában, akár politikai taktikában, ez nem az ellenségem, hanem politikai versenytársam. És van tényleg rengeteg dolog, amiben másképp gondolkodunk, de Orbán rendszerével szemben állók, azok éppen azért állnak Orbán rendszerével szemben, mert elutasítják ezt a monolit jobboldali tejhatalmat, ezt az egyeduralmat, ami kialakult. Orbán rendszerével szemben állok, az egy színes politikai közösség. Ha nem színes politikai közösségként kezeljük, akkor nem fogunk tudni a végén mindenkit elvinni szavazni. Úgyhogy inkább stílusban vagyunk mások, de ez szerintem teljesen természetes.
Ha jól tudom, egyébként jó viszonyban sikerült a válásuk, és ha jól tudom, most is jó viszonyban vannak.
közös kiskorú gyereket nevelünk, természetes, hogy nagyon rendszeresen kell beszélgetnünk.
Egyébként most jelent meg ugye az álnéven írt krimie Gyurcsány Ferencnek. Ön tudott erről az írói vénájáról, amikor együtt voltak, illetve bátorította őt ebben? Beszélgettek erről?
Ó, hát ez természetes, egy érdekes... Természetes. Hát ő egyébként korábban is nagyon sok könyvet írt, és őt mindig is vonzotta ez a világ. És a politika után mindig is ezzel akart foglalkozni.
Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen mind a ketten megtalálták a saját helyüket?
Én azt hiszem, hogy igen, és hát nem mi vagyunk egyedül ebben az országban, azt hiszem, hogy rajtunk kívül még rengetegen mennek át hasonló, szerintem nevezzük nevén drámákon, mert ezek minden alkalommal természetesen, hogy emberi és magánéleti drámák, és szerintem fontos, hogy az ember tanuljon is belőle, megélje, a veszteséget is megélje, tovább lépjen, de hát azt hiszem, hogy a nézőinknek több mint a fele pontosan tudja, hogy miről beszélek. Igen. Különösen a nők.
Igen. Azt hiszem, elég sok válással találkozhatunk, és ha már Magyar Péterről beszéltünk, az is egy nagyon érdekes dolog lehet, a volt felesége és a gyermekei viszonya, de egy másik kérdés. Azt mondta, hogy ön egy erős nő. Mostanában valószínű, hogy nagyon sok olyan kérdést kap, vagy olyan véleményt kap, hogy a DK-nak a szerepe, az tulajdonképpen ez egy gátló szerep, mert nem engedi azt, hogy a Fidesz leváltsák Magyarországon. És biztos sokan mondják, és kérik azt öntől, hogy ugye a DK álljon le, és ne csinálja ezt, mert hogy akadályozza a Fidesz leváltását. Mikor ez van, és ezt mondják önnek, akkor mik azok az érvek, amiket mond magának, és ha 151-szer mondják, akkor mik azok a dolgok, ami bekapaszkodik, vagy ami megerősíti önt, hogy mondjuk kimenjen egy közönségtalálkozóra, és szembesüljön azzal, hogy mondjuk sokkal kevesebben vannak itt, mint voltak 1, 2 vagy 3 évvel ezelőtt.
Hát szerencsére nem magamnak mondom, hanem a nyilvánosságnak is ezt mondom. Ráadásul az utóbbi hetekben olyan sokszor jönnek el a rendezvényeimre tiszások, egyébként itt Szombathelyen is volt. Mondjuk ővele pont nem lehetett vitatkozni, mert inkább kiabálni jött, de nagyon sokszor, akik jönnek és beszélgetnek és vitatkoznak, ott nagyon jó az átváltási arányunk, többségében DK-sként távoznak, úgyhogy azt hiszem, hogy az érvek magukért beszélnek. Nagyon egyértelmű érveim vannak. Ugye nagyon sokat beszéltünk arról, és szerintem ettől volt hangos az elmúlt hónapok, hogy hát értsék meg, ebből az országból nem lesz soha, de soha nem lesz egy jó európai igazságos ország, ha nincsen baloldal. Ezerszer végig beszéltük azt, hogy azok az elvek és értékrendek, amit mi képviselünk, azok nélkül nem lesz itt jobb élet. Ma csak mi mondjuk DK-sok, például, hogy a nyugdíjak svájci indexálását vissza kell vezetni. A Tisza nem ezt mondja. Ma csak mi DK-sok mondjuk, hogy például minimálbérig adómentesnek kell lenni a jövedelemnek, vagy hogy 2,5 millió forint fölött többet kell adózni, vagy hogy az osztalék és a tőke jövedelmek adózzanak. Csak mi akarjuk visszaerősíteni a szakszervezeteket, a munkatörvénykönyv helyett ezt a rabszolgatörvényt kidobni a kukába. A jobboldali pártok továbbra is azért mondjuk ezt a multi nagyvállalat központú milliárdos folyamatosan hatékonyság, versenyképesség lázában égő, de közben a munkásokat elszegényítő politikát visznek, és még sorolhatnám, csak mi mondjuk azt, hogy az első diploma legyen ingyenes. Európa politikában mi vagyunk azok, akik azt mondjuk, hogy már pedig egy erős európai védelmi szövetség le, a 3 jobboldali párt az Európai Parlamentben, minden európai és külpolitika ügyben egyformán szavazott a Tisza, a Fidesz és a Mi Hazánk Ukrajna támogatásától kezdve nagyon sok minden másik. Tehát van nagyon sok olyan elvi, erkölcsi alapvetés, az alaptörvényt ki kell dobni a kukába, ezt is csak mi mondjuk, Magyar Péter azt mondja, hogy szerinte jól el lehet lébecolni még egy darabig, ezzel szerintem nem. Az alaptörvény egyetlen egy percig sem maradhat, mert az az Orbán rendszer továbbélése. És amikor ezeket elmondom, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy igen, Klára, teljesen igazad van, teljesen egyetértek veled, de. És akkor jön ez a de, ugye? De. Igazad van, szociális ügyekben, adórendszerben, munkatörvénykönyvében, de ezeket tegyük félre. egy rövid időre. Igazad van, alaptörvényben, emberi jogokban, LMBTQ emberek jogaiban, ugye, mert ebben is nagyon mást mondunk. Magyar Péter ilyen távolságtartóan viselkedik, sőt azt mondta, hogy a Pride-ról majd népszavazást kell tartani, szerintem emberi jogokról nem tartunk népszavazást, de tegyük ezt idézőjelbe, vagy tegyük hátra egy napra. Szerintem nincs olyan, hogy az ember az alapvető értékeivel, értékrendjével kompromisszumot köt, vagy azt kidobja egy napra. Amit ma fölfüggesztünk egyetlen egy napra, az velünk fog élni 4 évig. Tehát szerintem az a világ, amit mi elképzelünk, és amit mi képviselünk, dékánsok, arra szükség van. És amikor idáig eljuttunk, akkor azt mondják, oké, de győzni kell. És erre mondom azt, hogy emberek, számoljunk már. Tehát nem igaz az az állítás, hogy a Tisza egyedül le tudja győzni Orbán rendszerét. Én látom ezeket a vágyvezérelt kutatásokat. A legújabban már az is megjelent, hogy a Mi Hazánk 2 hét alatt lefelezte magát. Aki kilépett a nagyvárosokból, az pontosan tudja, hogy a Mi Hazánk bent lesz a parlamentbe. Tehát le kell győznünk a Fideszt. A Fidesznek van legalább 2-3 plusz mandátuma a körzetek átrajzolása miatt, mert ugye más-más a súlya. Le kell győznünk a határon túli szavazatokat, 500 ezeren regisztráltak, nem tudjuk hányan fognak elmenni szavazni, de 2-3-4 szavazat tuti Fidesz, 96%-ban Fidesz lesz, hiszen levélszavazatokat senki nem ellenőrzi, ha ne adj Isten még Erdélyben máshova raknák az X-et, mire Budapestre megérkezik, a szavazat nem vészel, csak átalakul, de biztos, hogy fideszessé fog alakulni, mert nem tudjuk ellenőrizni. Tehát le kell győznünk a határon túli szavazata, 2-től 4 mandátumig, a nemzetiségi mandátum, bocsánat, még az is plusz a Fidesz, és ugye a Mi Hazánknak, nem tudom, 5, 6, 7, 8, 13 pluszról indul a Fidesz. Ha nincs ott egy erős DK frakció, akkor nagyon könnyen előre hát az a helyzet, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk együtt Orbán tartja meg, úgyhogy értékrendileg is, és józan észre matematikailag is a DK tud a legbiztosabb választás lenni ahhoz, hogy itt legyen kormányváltás.
Azt mondta, hogy ha nincs ott a parlamentben a DK frakció, el tudják képzelni, hogy nincs ott, nem lesz ott a parlamentben a DK, és ha nem lesz ott a parlamentben a DK, el tudják képzelni az életét egy másfajta közegben, nem politikusként?
Nem tudom elképzelni. Tehát én azt látom, hogy aki hárompárti parlamentnek szurkol, az Orbán Viktor miniszterelnökségének szurkol. Egyébként például a Torockai László nagyon szépen el is mondja minden alkalommal, hogy ő a hárompárti parlamentért dolgozik, vagy annak szurkol. Mert hogy ő akar lenni a mérleg nyelve. És el is mondja, hogy majd ő a választások után le fog ülni Orbán Viktorral tárgyalni. Tudom, de azért egy eléggé kis szerelmi háromszög alakul ki ott Lázár, Orbán, Torockai között, és bár ugye egyik másikról mondja, hogy ugyan, dehogy, sehogy, de ha van, aki emlékszik rá, valaki pedig a történelmi könyvekben elolvashatja, hogy hogyan segítette annó Tornyán József hatalomra Orbán Viktort, az volt az első Orbán kormány. Ráadásul úgy, ezt már sokan elfelejtik, hogy azt a választást a Szocialista Párt nyerte. Több mint 200 ezerrel több szavazatot kapott a Szocialista Párt, és maga a választási rendszer ugyan más volt, de az a szabály, hogy a parlamenti többség adja a miniszterelnököt, az nem változott, úgyhogy Tordján kisgazda és Fidesz szavazatokkal lett az első Orbán kormány. Úgyhogy ebből a szempontból nem tudom elképzelni azt, hogy a DK ne legyen bent a parlamentben, és nincs is B-tervem. Ez a kérdésének a második fele. És azt is gondolom, hogy egy ilyen helyzetben az a politikus, aki BCDE terveket rak magára, vagy maga elé, az nem méltó arra, hogy képviselje azt a politikai közösséget, aki benne bízik. Nekem nincsen BCD tervem. Én politikai értelemben, és ha úgy tetszik, akkor emberileg is, vagy nem tudom hogyan, én mindent arra tettem fel, hogy Orbán rendszere megbukjon, és ehhez kell az az erős DK, amit én most itt vezetek.
El tudják képzelni, vagy mit szólna ahhoz, ha a gyerekeik a politikával foglalkoznának, vagy politikusok?
Jaj, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye nagyon sok gyerekünk van, 5-en vannak, és nagyon, nagyon ambivalens a viszonyuk a politikához. Tehát van köztük olyan, aki kifejezetten nem szereti a politikát, és nem is örül annak, hogyha politikáról beszélgetünk. Van olyan, aki el nem tudja képzelni magáról, hogy politikus legyen, viszont mindent elolvas, mindent megnéz, és mindent lát, és Talán a legkisebb fia Marci mondta egyszer, még egészen pici volt talán, és akkor mondta nekem, hogy én vagy orvos leszek, vagy politikus. És kérdeztem, hogy ezt miért gondolod? Hát mert ha beteg vagy, akkor az orvos segít, ha meg szegény vagy, akkor a politikus segít, mondta Marci. És azt hiszem, hogy, nagyon büszke voltam rá, és, arra az egész közegre, hogy igen, szerintem egyébként ez egy politikus feladata.
Hány éves most?
Hát Marci most 11 éves, és talán ilyen 6-7 éves volt, amikor ezt mondta. De kaptam tőle olyan anyáknapi vagy kis kártyát, amit írtak az iskolába, még első vagy második osztályba, hogy, miért szeretem az anyukámat, és akkor leírta, hogy mert az én anyukámnak barna haja van, meg mesél nekem este, meg oda bújok hozzá, meg nagyon szeret beszélgetni. Lehet, hogy az élet politikus, mondta. Úgyhogy érdekes, hogy a gyerekekben mi marad meg abból, hogy mit jelent politikusnak lenni.
Hogy nem a bántás része maradt meg ezek szerint, amiben azért önök részesültek, mert a Gyurcsány név, és az hozzá az önneve, és az önök párosa, az nagyon sokáig egy hatalmas karaktergyilkosságnak volt kitéve.
Hát egyszerűbb életük lenne szegényeknek, a Kovács vagy Szabó lenne a nevünk. Ez mit agadás, ez a név, ez Magyarországon elég egyértelmű. Biztos nagyon sokfajta stratégia van arra, hogy az ember hogyan dolgozza föl, különösen a gyerekei felé azokat a karaktergyilkosságokat. Tehát azért, hogy mondjam, rólam is készült nagy játékfilm 4 évvel ezelőtt a választások előtt, csak az nem egy PR film volt, hanem egy sok százmillióból elkészült fideszes karaktergyilkosság, ahol maga Szörnyen La de France voltam, vagy annak állítottak be. Én mindig azt választottam, hogy szerintem a gyerekeket ettől nem lehet teljesen megvédeni, a mai világban meg aztán végképp nem. Hát az online térben teljesen mindegy, hogy mit csinál, ránéz a telefonjára, ez ömlik mindenhonnan. Ezért, ha megvédeni nem lehet, akkor két dolgot kell csinálni, folyamatosan nagyon őszintén beszélni, miért, mivel támadnak, hogyan támadnak, miért ezek az érvek, és mi történik, és szerintem kell hozzá egy nagy adag humorérzék. Tényleg kell hozzá egy nagy adag humorérzék, és meg kell tanítani a gyerekeket is arra, hogy egész egyszerűen vannak olyan támadások, amelyek leperegnek. Tehát amikor azzal támadnak, de ezt én saját magam is érzem, amikor azzal támadnak, hogy tettem valamit, mondtam valamit, képviseltem valamit, döntöttem valahogy, mondjuk a parlamentben szavaztam, amit rosszul tettem, akkor azokon mindig elgondolkodom. Amikor azzal támadnak, hogy vagyok, hát az a mitagadás, ilyenkor inkább elmosodok, és ez érvényes a DK-ra is.
Tulajdonképpen van önben egy dac is, ha úgy vesszük?
Nem tudom, hogy dacnak hívják-e. Én inkább azt mondom, hogy engem egész életemben az érdekelt, hogy hogyan lehet ebben az országban egy normális életet biztosítani, és egészen kétségbe esettel látom. Tehát mindig az érdekelt, hogy mi közösen hogyan szervezzük a dolgainkat, ahogy amiatt az eszemet tudom, az egyetemet befejezve is. Amikor én végeztem az egyetemen, akkor a csoportársam nagy része ment a multikhoz, középvezetőnek. Mi voltunk az első generáció, akik nyelveket beszéltünk, és már a modern világ jogi és közgazdasági alapjait tanultuk meg. Én már akkor is az államigazgatásba mentem, mert mindig ez érdekelt. Kétségbeesve látom, hogy 2010-ben még Közép-Kelet-Európa egyik legklasszabb országa voltunk, sok politikai hibával, biztos ezer és egy dolgot másképp kellett volna csinálni, de azért minket irigyeltek a baltiak, a lengyelek, a románok, a horvátok, a bolgárok. És 15 év alatt Orbán a legszegényebb országot csinált ebből a népből. Én engem tényleg hajt belülről, hogy nincs magyar balsors, ami minket erre predesztinál. Ezt jobban lehetne csinálni, itt lehetne egy normális életet élni, és ráadásul érzem is magamban azt a tudást és erőt, hogy ezt hogyan kell megtenni. Hogy lesz-e bármikor olyan politikai támogatottság és erő, hogy ebben részt tudok venni, ezt nem tudom. De hogy küzdenem kell érte, és nem fogom feladni, abba biztos vagyok.
Utolsó kérdés. Mit olvas, mit hallgat, és kiktől fogad el divattanácsokat, Dobrev Klára?
Hú, hát divattanácsok egyébként leginkább a lányomtól. Egyébként, és kellően kritikus is, úgyhogy néha szoktunk, például ezt nagyon szeretné megkapni tőlem, de ezt még nem adtam oda neki. Olvasni viszont minden evő vagyok. Nagyon szeretem a skandináv krimiket is. Most éppen egy ilyen skandináv krimit olvasok, egy Nesbolt. De például most olvastam újra, mert egy magyar fiatal műfordítónő újra fordította a Vörös és Feketét Stendhaltól teljesen új, mármint hogy modern stílusban nagyon érdekes volt, és azt olvastam el. Úgyhogy nagyon sokféle minden evő vagyok olvasásban.
Még egy plusz kérdés. Bánne valamit ebből az elmúlt 8 évből igazán?
Bánni? Mármint, hogy beléptem a politikába? Igen. Úgy érzi? Az 6 év. Ugye? Hát 19-es EP választáson. Hát az igen, 7. Akkor valahogy 7 év. Nem, miközben én mindig úgy képzeltem magamat évekkel ezelőtt, hogy én alapvetően az államigazgatásban dolgozom, és engem mindig is az érdekelt. És amikor a 2010-ben világossá vált, hogy az Orbán kormány alatt ezt nem lehet, mert hogy politikai tisztogatást végeztek, akkor közel 10 évig voltam a magánszektorban, ugye egy tanácsadó céget építettem föl, és az is alapvetően, hát nem Magyarországon, hanem Európa nagy részén, illetve a Balkánon államigazgatási tanácsadással, fejlesztéspolitikával foglalkozott, úgyhogy nem volt benne a terveim között, hogy én politikus leszek, de soha egyetlen egy pillanatig nem bántam meg. Még akkor is, hogyha néha az a része a politikának, ami nem a megoldásokról szól, nem arról szól, hogy valamit csinálunk, hanem ez a szájkarate része, hogy na gyere ki a hóra, ki tud valami keményebbet, jobban oda mondani, megalázóbbat mondani a másiknak. Ez őszintén mondom, néha taszít engem. És néha megkapom újságíróktól, hogy Klára magával az a baj, hogy maga állandóan csak a programról beszél, miközben az embereket ez már rég nem érdekli ebben a modern világban. Ugye egy ilyen kicsit ilyen szappanopera lett ez az egész politika. Én nekem nagyon más a tapasztalatom. Én most itt voltam Szombathelyen, és akik hozzászóltak, azok arról beszéltek, hogy mi van a nyugdíjjal, és hogy hogyan lopták el a nyugdíjukat, vagy hogy meg tudnak-e gyógyulni a szombathelyi kórházban, vagy hogy a gyerekek, fiatalok ott voltak, beszéltünk arról, hogy hogyan lesz nekik lakásuk, és még albérletet se tudják kifizetni. Szerintem az embereket igazából a politikából a program érdekelni. Hogyha végre vennénk egy nagy levegőt, és mondom ezt kritikusan egyébként az ellenzéki véleményformálóknak, újságíróknak, elemzőknek, politológusoknak, politikusoknak, hogy ha végre vennénk egy nagy levegőt, és rájönnénk, hogy az, hogy nem erről szólnak a politikai vitáink, az minden egyes alkalommal Orbán malmára hajtja a vizet, mert Orbán pocsékul kormányoz. Nincs programja és elképzelése erről az országról, csak hatalomtechnika. Márpedig ebből akkor lesz egy jobb ország, hogyha a hatalomtechnikát végre leváltja a program alakú politika. Lehet, hogy ezért kell több nő a politikába.
Hát, kedves podcast hallgatók, ilyen egy politikussal női dolgokról beszélni. Félig, negyedik, vagy még annyira sem. De azért valamennyi volt ebből az is. Úgyhogy Dobrev Klárának köszönöm azt, amit esetleg elmondott itt, és máshol nem mondott el. Azt pedig láthatjuk, hogy 8 év politizálás után valahogy mindig a programnál kötünk.
Igen, nem adom föl. Az Istennek nem adom föl, én már csak ilyen maradok.
Köszönöm.
Köszönöm szépen.
És nektek is köszönöm a figyelmet, és ne felejtkezzetek el az adótok 1%-ról. Sziasztok!